Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és a mai nap egy vendégünk lesz, Nagyszékely István, aki az 1000 arc első vendége volt 2006. októberében. Akkor arra kértem meg őt, hogy mint tengerészkapitány jöjjön el, és ígértem, hogy egyszer majd mint írót is elhívom ide beszélgetni, hát most jött ez az alkalom. Sok szeretettel köszöntünk, Pista!
Köszönöm szépen, és én is szeretettel köszöntök mindenkit, és csodálkozom, hogy már 4 év eltelt azóta, hogy itt voltam az első alkalomkor.
Bár a mai beszélgetések témája az írással kapcsolatos, tehát a könyveiddel kapcsolatos, de előbb arról kérdeznélek, hogy ugye itt voltál, mint tengerészkapitány, hogy mi történt azóta?
Hát a 4 év az többé-kevésbé 6 szerződést jelent, tehát 6 szerződést lehúztam a tengeren, és augusztus végén jöttem haza az utolsó hajomról, ami nem csak így egy elméleti utolsó hajó, hogy tehát, hogy legutoljára ott voltam, hanem a valóságban is úgy tűnik, mert attól kezdve nyugdíjas vagyok. Ténylegesen. Ami azt jelenti, hogy ugye az állami nyugdíjrendszerben már 60 éves korom óta aktívan részt veszek, és hát ugye most már befejeztem az aktív hajózást.
Hány évet töltöttél el a tengeren, és milyen nyugdíjasnak lenni?
Hát azt össze kéne számolni, hogy mennyit töltöttem el a tengeren. 73. augusztus 8-án vettek föl a Maharthoz, azóta vagyok tengerész. Nem volt kihagyás, nem hagytam ott a pályát, de ez nem azt jelenti, hogy végig tengeren voltam, hanem volt egyszer, amikor a főiskolás voltam, akkor egy 3 éves kihagyás, és volt egy betegség miatt egy 5 éves kihagyás, de akkor is ugye a Mahartnál dolgoztam. Egyébként, ha tudom, hogy miket fogsz kérdezni, akkor biztos erre felkészültem volna, mert én nagy statisztikus vagyok, és megvan nekem az, hogy hány mérföldet hajóztam, hány kikötőbe voltam, hány országot láttam, minden föl van írva, csak hát nem készültem erre, úgyhogy ezt nem hoztam el magammal, ezeket az adatokat.
Hát végelőbb úgyse a statisztikai hivatal számára, mert csak, hogy mégis valamit azért úgy tudjunk rólad. Akkor még ehhez 2 kérdés. Az egyik az, hogy jól választottál-e szakmát, amikor választottál, és milyen nyugdíjasnak lenni?
Hát nyugdíjasnak lenni jó, ugye? Főleg egy tengerésznek, aki már nagyon vágyik a nyugalomra, meg a nyugalomra vágyik az ember leginkább egy ilyen életforma után, és azt többé-kevésbé megtaláltam. A kevésbé az azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy tengerészeknek Magyarországon parti állás gyakorlatilag nincs, megtalált engem egy ilyen oktatás, tengerészek is vízi emberek oktatásával foglalkozó cég, és azoknál elvállaltam egy gyakorlati képzést, úgyhogy az ilyen szakmabeli munka, amit csinálok, egyébként meg élvezem a vidéki házunkat, a csendet, a nyugalmat, ott vagyunk, most volt benne részem 2 hétig, és nagyon jó. Ezt nagyon szeretem. Az egy másik kérdésed, hogy jól választottam-e szakmát, hát ha nem jól választottam volna, akkor biztos előbb abba hagytam volna. Én nagyon szerettem azt, amit csinálok. Remélem, hogy jól is csináltam. Ellentétes értelmű visszajelzéseket nem kaptam. Úgyhogy...
Jó. Akkor közelítsünk egy kicsit Nagyszékely Istvánhoz, mint íróhoz. Egyszer volt szerencsém találkozni édesapáddal, Honvédségnek egy pályázati eredmény osztásán, hogyha jól emlékszem. Igen. És számomra ott derült ki, hogy édesapád is ír. Nem tudom, hogy hány könyve jelent meg, de talán történelmi regényeket ír. Róla egy kicsit meséljél, s annak a tükrében, hogy aztán te, mint a fia, hogy kezdtél el írni?
Pontos számot én se tudok mondani. Neki az első kötete az valamikor 46-47 körül jelent meg, egy verses kötet. A legutolsó kötete az pedig egy ilyen önéletrajzírás. Közte azt hiszem 72 valahogy így. 70, azt hiszem 72, nem tudom pontosan. Lényeg az, hogy nagyon sok verses kötetet is megjelentetett. Hogyha valakit lehet, ha őt lehet beskatujázni, nem szeretem, ő se szeretné biztos, de nagyon sok történelmi regényt írt. Nagyon sok történelmi regényt. Itt az első regénye a Szöktetés Budáról 1958-ban jelent meg, ha minden igaz. Az utolsó történelmi regénye pedig, ez a Szöktetés Budáról török korban játszódó ifjúsági regény. A utolsó történelmi regénye pedig a Batthyány év alkalmából, Gróf Batthyány Lajos élete, a első felelős magyar kormányminiszterelnöke.
Édesapádat hogy hívják?
Hát őt Takács Tibornak hívják. Én más nevet viselek, ugye Nagy Széke István néven írok. Egyébként ugye Széke István nevet használom. Ennek az az oka, hogy nevelőapám az a nevére iratot adott, átadott.
Jó, apukám nevére egyébként azért kérdeztem rá, mert tudtam, hogy nem egy azon vezetéknév alatt futok, hogyha valaki rá akar keresni, vagy könyvet akar keresni tőle, akkor
Takács Tibor néven lehet keresni.
Jó, volt-e valami, ami édesapád írása, tehát hogy ő író volt, hogy hatott rád, vagy ez függetlenül alakult ki benned?
Ez természetesen, szóval, hogyha valakinek ilyen apja van, akkor nem tudja kivonni magát az irodalom hatása alól, irodalmi hatása alól. Bennem is volt, nagyon világosan emlékszem erre a sztorira, bennem is volt egy ilyen erős késztetés, hogy mivel az apám író, hát akkor biztos nekem is avval kéne foglalkozni, és első vagy másodikos gimnazista voltam, amikor a Ludas Matyinak megjelent egy pályázata, ilyen humoreszkeket kellett küldeni, írtam egyet, odaadtam az apámnak, és azt mondta, hogy borzalmas, felejtsem el azt, hogy valaha is tollat vegyek a kezembe, úgyhogy akkor egy kicsit megkönnyebbültem, hogy jaj, de jó, nekem nem kell írni, ugye ez egy ilyen belső, mondom, egy ilyen belső késztetés, vagy nyomás, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam. És akkor ez úgy abba maradt ez, az élet ugye másfelé vezérelt, tengerre mentem, és aztán 1995-ben egy bizonyos Pankon 3 nevű hajóra kerültem, magyar személyzettel, és ez egy szingapúri tulajdonosnak a hajója volt, aki arra kérte a tengerész közvetítő ügynökséget, hogy szerezzenek nekik egy óceáni hajózásban jártas személyzetet, amelyik az újonnan vásárolt hajójukat átviszi az indiai óceánon, leviszi Szingapurba, és ott majd ő fölteszi a saját személyzetét. Ezek voltunk mi. És hát a hosszú óceáni átkelés alatt egyszer úgy odaültem a komputer elé, és gondoltam, hogy írok egy novellát. Annak a novellának az lett volna a témája, amikor a feleségem az egyik hajón len volt kikötői látogatáson, Triestben. A hajna neve az egyébként a Cegléd volt, és akkor három feleség volt a hajón. Az egyik feleség az hozta a kislányát is, egy géptisztnek a felesége, és hát ugye a novellának az lett volna a poénja, a vége, ahogy a valóságban is történt, hogy ugye látják a feleségek, hogy a hajó kimegy a kikötőből, és egyre kisebb, ahogy távolodik a tengeren, megy a horizont felé, és akkor az asszonyok ott egy halomba bőgnek, és a 8-9 éves kislány pedig hát azt mondta az anyjának, hogy hú, mama, ha én ezt az iskolába elmesélem, és ezzel valahogy úgy feloldotta a feleségeknek ezt a szomorú hangulatát. És hát ezt akartam egy novellába megírni, és amikor a novellába ideértem, akkor a legnagyobb meglepetésemre a kislány nem azt mondta, hogy ha majd én ezt az iskolában elmesélem, hanem azt kérdezte az anyjától, hogy és a Marika néni miért nem jön haza? És az anyja azt válaszolja, hogy azért, mert egy tengeri útra szállt be, és innentől kezdve tudtam, hogy ez egy regény lesz, nem egy novella. És hát ezen az óceáni átkelésen megírtam ezt, és ezt az élményt én írás közben többször is átéltem, hogy az ember eltervezi azt, hogy mit akar írni, meg hogy hogyan akarja megírni, és egyszerűen a szereplők nem hajlandók azt csinálni, amit én kitalálok, hanem teljesen élik az önálló életüket a sztoriban, a regényben, a cselekményben, ugye? És sokszor teljesen másfelé viszik az írást, mint ahogy az ember kitalálja. Szóval ez volt az első regényem, amiről én azt gondoltam, hogy na, ez a világirodalomnak az egyik remek műve, hál' Istennek megszületett. Hazamentem, odaadtam az apámnak, ugye hát én már telefonon Szingapurból elújságoltam neki, hogy írtam egy regényt, akkor utána fél perc csönd a telefonba, ugye, azt mondta, jó, hazajössz és megmutatod. Hát megmutattam, nagyon gyorsan két nap alatt elolvasta, és akkor azt mondta, hogy hát jó, a dicséretből ennyit. És akkor utána három órán keresztül magyarázta, hogy mik a hibái, és kijavította, átjavította, nem, van benne helyesírási hiba, természetesen minden kéziratban van, azt is kijavította, húzott belőle, átfogalmazott részeket, megmutatta, hogy kell írni, szóval hát végül is ugye rá kellett jönnöm, aztán amiután még többet írtam, hogy hát ez a tipikus első regény, ami magán viseli a írás gyermekbetegségének minden jegyét, ugye, tehát nem jelent meg, nem is fog megjelenni, de részeket már más könyvekben felhasználtam belőle.
Tehát ez az apai dicséret mit jelentett számodra?
Ja, hát mindenképpen inspirált és ösztönzett a további írásra. Mondjuk ő a dicséretekkel azokkal azért nagyon szűkszavúan, meg szűkmarkúan bánt, ami tulajdonképpen nem jelentett számomra semmi, a hátrány az nem jó szó. Szóval semmi megbántást vagy nem hagy bennem semmiféle, hogy mondjam. Elfogadtam, na, szóval elfogadtam a szűkszavú dicséreteket, elfogadtam a sokkal bővebb kritikát, meg azért, mert ő mindig azt mondta, hogy dicséretet kapsz máshonnan, de tanítani is nem sokan fognak. Úgyhogy az, hogy ő az apám is, hogy ő író, és a mesterségnek a tudója, ezért én ezt abszolút elfogadtam így tőle mindig is, és örültem. Mert hát kitől tanuljon az ember, ha nem az apjától, ugye?
Egyébként a teljes mértékben egyetettek az, hogy a kritika visz előre.
Hát természetesen.
Csoportosítod a könyveidet, az eddig megjelent könyveidet, most függetlenül attól, hogy szó szerint megjelent vagy nem. Mert úgy gondolom, hogy a jelenlévők közül azért többen is vagyunk, akik olvasták a művedet, lehet, hogy vannak, akik nem, de mégis úgy azért vázolt fel, és akkor utána tudunk párbeszédben tovább menni.
Hát, hogy mondjam, ugye a szakma, a tengerészet az három kötetben van jelen. Elsőnek én a Bonjour Indonézia című regényt írtam meg, illetve hát az elsőt, amit megírtam, ugye ez az úgynevezett az Atlantic Star volt, aminek ezt a címet adtam, ez az első regényem, amit ezen a Pankon 3-on írtam, ez ugye ez egy tengerhajón játszódik. A első megjelent, illetve hát megjelenésre szánt és meg is jelent könyv kéziratom, az a Bonjour Indonézia volt, szintén egy tengerjáró hajónak a fedélzetén játszódik, de elsőnek nem ez jelent meg, elsőnek egy novellás kötet jelent meg, a Jamina országtól az Operenciáig, ugye a címben benne van, hogy ebben is van tengerészet, tehát a Jamina ország az Békés Csaba 5. kerületét jelenti, ahol nagyon sokat nyaraltam a nagynénimnél. Békés Csabán születtem egyébként, szintén ennél a nagynénémnél vendégeskedett édesanyám, amikor megszült. És hát a kötet második részében tengerjárón írt naplomból vannak részletek, mert hazajöttem a Pankon 3-ról, és utána behajóztam a President nevű első külföldi hajómra, illetve hát közte volt még egy. A Presidenten 1995-ben elkezdtem írni naplót, és azt azóta folyamatosan a mai napig írom a naplót, és hát egy 96-ban voltam a Humber motorosan, és az ott írt napról részletek vannak ennek a kötetnek a második felében. Ugye akkor szintén egy tengerjáró fedélzetén játszódik az Isten hozta Panamába című kötet, és hát van két már, illetve hát van egy Na gyere ide édesfiam, az a címe, ez is szintén egy ilyen novella füzér, a főszövegén úgy írtam, hogy egy fél 16 éves fiatalembernek a monológiai, az életről, az iskoláról, a szerelemről, mindenről. Stephen C. Kelly néven jelent meg egy regényem, a Gudruna katona címmel. Egy kritikus erről azt írta, hogy megihletett a Matrix. Olyan kategória, tehát ilyen kategóriájúnak tartja a könyvet. Ott tévedett, hogy nem olvasta el, hogy mikor készült, tehát 2 évvel a Matrix előtt írtam meg a regényt, tehát semmi esetre sem hathatott rám. A Matrixra meg ez nem hathatott, mert akkor még nem jelent meg. Úgyhogy ez a kötet, ezen kívül interneten olvasható egy regényem, ugye a Lelked rajta a címe. Ez egy teljesen más kategória, azt hiszem erről majd még fogunk beszélni. És még egy kis regényem, ami az úgynevezett Wiknet könyvkiadónál jelent meg csak internetes, tehát e-könyv formában, az a Yin és Yang, vagy a Boldogság regénye. Ebben is van természetesen tengerészet, mert a főhőse az egy tengerész géptiszt. az ember nem tud elszakadni ugye a szakmájától is. Nekem speciál olyan szakmám van, volt, ami nagyon jó regénytéma, ugye, mert minden típusú embert el lehet helyezni egy tengerjáró hajón, és minden sztorihoz lehet megfelelő szintere találni a tengerészek között, kikötőkben, akárhol. Tehát ezek a könyveim vannak.
Jó.
Azt hiszem, nem hagytam ki semmit.
Jó, ezt te tudod.
Igen.
Az első könyv, amit én olvastam tőled, a Bonjour Indonézia, és megmondom őszintén, egy nagyon kellemes, szórakoztató, amellett némi tanúsággal is bíró mű, olvastam, és olyasmit is megtanulhattam itt az Egyenlítőn, amikor áthajóztak, hogy ott leírtad, hogy avatták fel talán az egyik tengerész, pontosabban nem tudom én. Ami, tehát engem kimondottan szórakoztatott, és egy igazi olvasmány volt számomra. Te mondtad, hogy ez ugye úgy született meg, hogy sok-sok élményt összegyűjtél egy témában.
Hát igen, természetesen. Részben a tengerész kollégáknak a sztoriait, meg hát ugye amit én átéltem is, és az én élményeimnek a tárháza tulajdonképpen ez a könyv.
Hogy építetted fel? Tehát amikor nekiülsz egy könyv megírásához, akkor tulajdonképpen ugye megtervezed, gondolom, az elejét, a végét valahogy azért csak kell tudni, aztán a középen maradhatnak lukak majd, ahogy haladsz előre a könyvben, majd kitöltődik. Tehát nálad ez hogy néz ki?
Hát úgy, ahogy az elején már említettem, ugye a kiindulási pont az adott volt, és a végpont. És hát ugye közben pedig a szereplők írták tulajdonképpen a sztorit. Amikor én ezt elkezdtem írni, akkor előttem ez a Pankon három hajó, amit említettem neked az előbb, tehát hogy ott írtam az első regényemet, az egy nagyon kalandos behajózásom volt, és azt akartam én megírni regényes formába. Azt mindig el szoktam mondani, hogy ami a regényben megtörténik, az egyrészt a képzelet szüleménye, és egyrészt valóság. Ami a hajóval történik, az mind valóság, ami a személyzettel történik, az pedig a képzelet szüleménye. Mit értek azon, hogy ami a hajóval történik, az mind valóság? Tehát például az, hogy a hajót letartóztatják, hogy a hajó, elment Franciaországba, vagy már nem emlékszem a könyvben, hogy hova vittem el a hajót, hogy milyen gépészeti gondjaik voltak, amikből ugye természetesen mindenből keletkezett egy-egy történet, egy-egy szál. Amikor ezt a könyvet írtam, akkor egy kicsit célom is volt az, hogy elmondani azt a szárazföldi embernek, hogy milyen az élet egy tengerjáróhajón. Aki nem tengerész, annak elképzelése sincs arról, hogy élünk a hajón. Úgyhogy bizonyos történetek azok pontosan ezért is kerültek bele. És hát természetesen vannak benne olyan sztorik, amiket én személy szerint átéltem. Ilyen például a Pankon 3-mal eljutottunk ugye Surabajába, a könyvben is ugye a hajó Surabajába megy. Kijutottunk egy ilyen lakóparknak az uszodájába, ahova szintén elmegy a Bonjour Indonéziának a főszereplője, és ott ismerkedik meg ugye a nagy szerelmével. Tehát ilyen összefüggései vannak természetesen a valósággal, hogy bizonyos arra alkalmas részeket, ugye, amiket betettem a regénybe, azt én bizonyos valamiféleképpen, kicsit másképpen, egészen másképpen ugye átéltem. Van benne egy olyan rész, amikor mind a ketten bőrigáznak, az természetesen az én saját élményem volt, mert én életemben még úgy meg nem áztam, mint amikor a regényben van, hogy a étteremben vannak, és az étterem, tehát mikor vége a vacsorának kijönnek, és bőrigázik a főhős és Dóra. Nem tudom, hogy hányan olvasták ezt a regényt, ezt én azt hiszem a Vakoknak elérhetővé tettem levelező listának kéziratot, tehát azt el lehet olvasni. Ami érdekesség az, hogy én egy éve megtaláltam azt a füzetet, amit én a Pankon 3-on elkezdtem naplót írni, és ez ilyen kézzel írott napló, és én azt bemásoltam most kompjúterbe, és vannak nekem blogjaim, és ott én most pont a Pankon 3 naplóját folytatásokban elérhetővé teszem, és hát meg azt hiszem hamarosan a honlapomra is kiteszem, hogy egybefüggően el lehessen olvasni, és aki olvasta a Bonjour Indonéziát, hogyha elolvassa ezt a Pankon 3 naplót, akkor rá fog találni, hogy jé, ez is benne van a könyvben, az is benne van a könyvben, csak másképp van a könyvben, ugye nyilvánvalóan, de rá fog ismerni részekre. Mert ugye az óhatatlan, hogyha az ember ír, bármit ír, azt vagy ő élt át, vagy valamilyen saját élményét, tehát érzést, élmény dolgoz fel. Tehát, hogyha végigolvassa valaki mondjuk egy írónak az összes könyvét, abból az írót magát személyesen meg lehet ismerni. Biztos vagyok benne.
Jó, most, hogy így említetted a honlapodat, egyszerűen mondd el a címét, hogy rá tudjanak keresni.
Jó, hát a honlap az a www.székeislán.hu. Ugye, tehát nem lehet. Aki tudja a nevemet, az tudja a honlapom címét is. És a honlapomról a blogjaim is nagyjából elérhetőek. Tehát a nyitó oldalon minden megtalálható, minden blogomnak a címe, azt hiszem.
Jó. Na, van-e kérdés?
Nem annyira kérdés. Gyakorlatilag nekem a legkedvesebb írás, amit olvastam, éppen ez a Bonjour Indonézia. Ez egy olyan kellemes és tényleg szórakoztató és romantikus is egyben. Nem tudom, hogy ebben volt-e az a kapitány, akit Barabásnak hívtak, de lehet, hogy ez egy másik regényben volt. Annak a személyisége is rendkívül megragadott annak idején, amikor egy tiszt a feleségével együtt megy a hajóra, és a szakácsot baleset éri, és akkor jön ugye, hogy a hölgy átvehetni a konyhát, kiderül, hogy az igaz egyvilágon semmihez nem ért a hölgy a konyhában, viszont a kapitánya Barabás az olyan fölényesen adja elő a dolgokat, és mégsem bántóan, úgyhogy amíg új szakácsuk nem lesz, addig a kapitány egyben a hajó szakácsa is lesz. Nagyon tetszenek a téma feldolgozások. De én azt hiszem, hogy végigolvastam az összeset, a Ying és Yang a Jamina országban, aztán az, amelyik a végén a krokodil megeszi a hölgyet.
Igen, az a Isten hozta Panamában.
Igen, Isten hozta Panamában. Hát ide figyelj, édesfiam, hát az egy tündéri regény. és annak volt egy poénja a számomra, maga a regény is mulatságos részeket tartalmaz, és akkoriban még én, ha szabad ilyen személyes élményt is elmondanom, doszos felületen olvastam, hogy az a Braille PC-vel, és abban volt egy jelenet, amikor a fiú, vagy az apa, nem tudom, elővette a mobiltelefonját, és beütötte a 7 számot, és ahogy ez le volt írva, és ahogy ezt a beszélő elmondta, meg kellett állítanom a beszélőt, és amíg ki nem nevettem magam, addig gyakorlatilag nem tudtam folytatni az olvasást, mert ez a pitty-puty, 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 ez olyan jól jött ki a beszélőn, hogy egyszerűen tényleg nevetséges volt, és jó pofa. De nagyon tetszenek a regények, az írások, a fordulatok.
Örülök neki.
Egyébként, ahogy Laci mondta, én úgy gondolom, hogy szinte az összes könyvet hozzáférhető a mi köreinkben.
Biztosan.
És azért olvasnak is téged.
Hát a Suktóni által jutottam én hozzá, és úgy tudom, hogy ő kapott elsőként engedélyt arra, hogy ezeket a könyveket közzé tegye a vakok körében.
Hát ne haragudj, most ugye, ha már a könyvekről beszélünk, most a legutolsó kéziratomnak a sorsa most fordult jóra, és találtam kiadót, Tinta kiadó, és jövő karácsonyra fog megjelenni. Hát én azt is nagyon szívesen a vakok számára elérhetőnek teszem, de az sajnos az egy szótár lesz. Az egy szótár, a címe az lesz, hogy Szavak a hullámok hátán. A Facebookon ennek van egy hivatalos oldala is. És ez egy ilyen szógyűjtő munkának a végeredménye. A tengerészek, a belvízi hajósok és a vitorlások szavait fogja tartalmazni. Na most ennek viszont az lesz az érdekessége egyrészt, hogy nem szakszótár. Tehát ez nem egy szakmai szógyűjtemény, hanem én nem szeretem azt mondani, hogy szleng szótár. Azért nem, mert ez nem szlenget tartalmaz, hanem és most csak a tengerészekről beszéljünk, a tengerészek által használt nyelvet. Nyelvnek a szavait tartalmazza. Én ezt mindig el szoktam mondani, hogy mindazon szavakat tartalmazza, amit Kovács 23 János, alföldi parasz gyereknek, aki még a szomszéd faluba se volt életében, semmilyen nyelvet nem beszél, meg kell tanulni ahhoz, hogyha lejön a tengerjáróra dolgozni, akkor megértse, hogy miről beszélnek a tengerészek. Ugye? Tehát ebbe tudni kell, hogy mit tudom én, a szakácsról beszélünk, akkor az kuki, az elek az az elektrikus, a mit tudom én, a hagymatér az Rénibe van, és azért hívják a főteret hagymatérnek, mert egy kupolás, hagymakupolás templom van ott. Ugye tudni kell, hogy a Szirkecsi az a isztambuli átkelőhajó, hogy a mit tudom én, a Dezső az a dollár, de azt hiszem itthon is használják, tehát a szárazföldön is, hogy mit tudom én, a Rönner az a darunak a futószára. És a másik érdekessége ennek a szótárnak, hogy beszéltem az egész gyűjtést, meg a szótár összeállítását a dr. Balázs Géza nyelvész professzor, az ELTE-nek a tanszékvezetője felügyelte, és adott szakmai tanácsokat a gyűjtéshez. Ő mondta, hogy ezt azért kell megcsinálni ezt a munkát, mert ez a tengerész szubkultúrának a szókincse, ami a magyar nyelvnek egy része. És hogyha az én korosztályom is el fog távozni ebből a világból, akkor ez a nyelv elveszik, ha nem gyűjtjük össze a szavait, és ez olyan, hogy ez a érdemes a megmaradásra, tehát a továbbélésre. De mivel ez egy beszélt nyelvnek a szókincse, ezért mindent fonetikusan kell szerepeltetni. Hát nekem állati nehéz volt eleinte, mit tudom én, leírni fonetikusan azt, hogy starboard, starboard side mondjuk, ami ugye a hajónak a jobb oldalát jelenti, de hát azért a végére ment és sikerült ez. Azt mondta a Balázs Géza, hogy ha sikerül egy 3-400 szót összegyűjteni, akkor ez egy dolgozat, egy tudományos folyóiratban, ha 3-400 szót, az már egy brossúra lehet, ha 500 szót is eléri, ami azt mondja azért ilyen szakmai szókincsnél már igen jó, akkor azt már egy kisebb szótár alakban meg lehet jelentetni. Na, ehhez képest én több mint 1100 szót gyűjtöttem össze. Úgyhogy ez, és ugye azt már tudjuk, hogy aki alapfokon beszél egy nyelvet, az körülbelül 900 szót használ általában. Tehát ez egy olyan szókincs, ez egy nagyon komoly szókincs, amivel meg lehet vezetni az embereket. Kár, hogy nem hoztam el, ugye? Azon van neked internet? Majd akkor szünet, ha tartunk szünetet, akkor majd ott kikeresem, mert volt az Olasz Intézetben egy szótár bemutató. Nem tudom, hogy van-e, aki olaszul beszél, ha valaki ismeri az olasz nyelvet, akkor tudja, hogy a Fábián Szabó szótárakból tanuljuk mi a, tehát azokat a szótárakat használjuk az olaszhoz. És ebből a párosból a dr. Fábián Zsuzsa megkeresett engem, mert volt a Kossuth Rádió disputa adásában volt velem egy beszélgetés, ahol pontosan a szótárról beszéltem, és kiemeltem azt, hogy nagyon sok olasz eredetű szó van a magyar tengerészek szókincsében, ami ugye nem véletlen, mert a Magyar Tengerészeti Akadémia az fiumébe volt, tehát a magyar tengerjáróknak a fiume volt az anyakikötőjük, és hát főleg olasz, dalmát, horvát tengerészek voltak, meg egy-két magyar is volt a magyar hajókon, ugye? De hát aztán voltak, ugye hát azért magyarok is voltak bőven, és az nem véletlen, hogy a hajón használt nyelv az egy ilyen erős keveréknyelv, és nagyon erős olasz beütés volt, és hát én kiemeltem, hogy a szókincsünkben legalább 100 olasz eredeti szó van, amit én külön eredetkutatást is végeztem, mégpedig úgy, hogy a ELTE-nek akkor még külön volt a pedagógiai főiskola, meg tehát az ELTE nyelvtudományi, tehát a, hogy mondják ezt? A bölcsészettudományi kar nyelvi tanszéke külön volt olasz nyelvi, meg a ELTE tanárképző olasz nyelvi tanszéke külön volt, és én azokat kerestem meg, a dr. Friedl Lironát, és ő adott nekem egy olasz nyelvésztnek az e-mailes elérhetőségét, én ennek a Aldo Marzona nyelvész professzornak elküldtem az én általam összegyűjtött szavakat. Kiejtés szerint fűztem hozzá angol magyarázatot, hogy mit jelent, és ő megadta, hogy ez milyen szóból ered. És nagyon érdekes, hogy a kb. 100 szó esetében legalább 40 szó olyan, ami nem olasz, hanem ők úgy mondják, hogy fiumano. A fiumano az én szótáramban szerepel csak, mint összefoglaló, ugye olasz nyelvi tájegység, mert ott egyébként 5 különböző dialektust tartanak nyilván az olasz nyelvészek, a Triestino, akkor Koper környéke, akkor Fiume környéke, meg a Dalmát tengerpart, ezek mind, na, ezek jelentik a Fiumánot a szótárban, és legalább 40 olyan szavunk van, ami Fiumánó eredetű. És akkor ezt a Fábián Zsuzsa meghallotta, és mondhatnám, hogy szinte kétségbe esett, mert aznap, amikor a disputának ez az adása elhangzott, akkor jelent meg, akkor jött ki neki a nyomdából egy könyve, amit a Szabó Győzővel írtak közösen, hogy Olaszországból Magyarországra, ez a címe, tehát olyan szavak, olyan magyar szavak, amik olasz eredetűek. Ezeket gyűjtötték össze, ők egy 1000 szót gyűjtöttek össze, ha az én 100 szavam oda bekerülhetett volna, akkor nekik is egy 10%-kal vastagabb lett volna a könyvük, de lehet, hogy megjelenik a magyar kiadása, és abban már fognak az enyémek is szerepelni. És amikor volt ennek a könyvbemutatója, akkor mondtam el ott, hogy én gyűjtöm, hogy megcsináltam ezt a szótáramat, és ott elmondtam egy példamondatot, hogy ez elhangozhatott volna egy magyar tengerjárón, amiben a mondatban, most nem emlékszem pontosan, azt hiszem 18 olyan szó volt, ami olasz Fiumano eredetű. Ha itt van, mondom, akkor majd esetleg fel tudom később olvasni. Szünetben megkeressük.
Jó, kérdezzetek.
Az a kis ember, aki végül is kint maradt, azt hiszem Francia Honba, és az ottani hölgy, az a szép nagy darab,
igen.
Kintben ez valós.
Ez abszolút kitalált. Abszolút. Teljes egészében. Illetve, szóval mindennek van valami valóság alapja. Az, hogy én ezt a bonjournak hívják, ugye ezt a hatalmas darab hölgyet, aki nem olvasta, annak pár szóba elmondom, hogy a sztoriét arról van szó, hogy van egy őrült kövér kocsmáros hölgy, akiben beleszerelmesedik egy magyar tengerész, aki jelesül a hajónak a degboja, a hajósimasa, tehát a kezdő tengerész, aki olyan, hogy aki csak a 120 kiló fölötti nőket szereti. És ennek a valóság alapja az, hogy az édesapám mesélte, hogy neki van egy olyan ismerőse, aki csak az ilyen nőkért bolondul. Annak hozhatnak manökent, amilyet akar, de hogyha egy ilyen 120 kilós hölgyet, akkor az elveszti a fejét. Szóval ez a valóság alapja, és hát, de semmi más.
De nagyon szépen megvan írva, tetszett.
Amikor olvastam a Budrum a katonát, akkor kicsit más élmény hatás alá kerültem, mint az előző könyvben. Számomra az egy ilyen igaz, ilyen vérbeli krimi volt, amiből csöpögött a vér. Jó is volt olvasni, másrészt viszont nem, de ez, hogy félreértés ne legyen, tehát én valahogy írtózom tehát azoktól a könyvektől, hogy túl sok vér van, meg túl sok fegyver van, tehát ez zárójel bezárva. Egyébként nagyon jónak tartom a könyvet, tehát ugye ott egy fikció van, ahogy le van írva a történet, az olyan, mintha az a valóságban az úgy működne, és meg is történhetne, mert életszerű. De hát aztán a végén kiderül, ugye, hogy az egész ez egy számítógépes játék, és hát a végeredményben, mondom, ugye arra lett felhívva a figyelem, hogy hát más a valóság, más az élet, és hát jó attól elszakadni. Ezt a könyvet miért írtam, meg milyen célzattal?
Hát tulajdonképpen ezt én pontosan a számítógépes játékok ellen írtam. Persze ez így nem jó, nem igaz. Mondjuk így, hogy a számítógép függésnek a veszélye, vagy valami ilyesmi. Lényeg az, hogy személy szerint én ezt tartom a legjobb könyvemnek. A legjobb kritikákat is erre kaptam. És hát, hogyha ugye azt mondod, hogy nem szereted a vért, meg a fegyverropagást, mit tudom én a könyvben, de akkor ugyanakkor ott van mellette párhuzamosan a karácsonyi sztori. Ugye, ami meg teljesen másról szól. Tudod, mire gondolok, tehát, hogy ugye végigmegy a regényen egy karácsony estének a története. Ugye? És hát aki elkezdi olvasni, nagyon csodálkoznék, hogyha bárkinek is a regény közepéig összeállna, hogy miről szól ez az egész tulajdonképpen. De hát ugye, ahogy elmondtad a végén, szóval ezt én a... Tulajdonképpen abban az időben, amikor én ezt írtam, és ez mikor is volt, olyan 98-2000 közötti időszakban, akkor én azért a rokonságban láttam olyanokat, hogy gyerekek túl sokat számítógépeznek, túl sok játékprogram fut egy-egy. És gondolom, hogy ez a helyzet ez nem javult mára. Mind a mellett, hogy ilyen sztorit az ember kevesebbet hall, hogy valaki úgy függő a játékban, hogy tönkreteszi az életét. De tulajdonképpen az alap, a kiindulásom nekem ez volt, amikor én ezt elkezdtem írni.
Maga a kötetben futó játékprogram, az végeredményben egy történet, ami akár ugye enélkül is igaz lehetne, tehát hogyha végére nem hozod ki, hogy ez az egész egy számítógépes játék, akkor is egy teljesen elfogadható történet, csak akkor az a valóság. Na, ez hogy jött ez a történet, ez hogy állt össze benned?
Ez sehogy. Ez megint ugyanaz, amit mondtam neked, hogy a szereplők írták. A szereplők írták, hogy mondjam, valóság alapja nyilván van megint csak az, hogy akkoriban láttam egy olyan képeskönyvet, ami a világ szép tájait mutatja be, és hát nem tudom, hogy mennyire emlékszel, amikor elindulnak, akkor egy sivatagban indulnak el, ahol ilyen oszlopos gombaformájú kő képződmények között haladnak. Az egy algériai sivatagi fotónak az eredménye. Akkor a kötetben szereplő mese a vízesés kapcsán. Az a braziliai Iguaçu vízesésnek a legendája tulajdonképpen, azt dolgoztam fel benne. És hát, hogy vannak olyan felvillanások, ami nekem egy ilyen hajózási hajóról bevillanó emlékkép, amikor lejönnek a hegyről, és a síkságra kiérnek, és ilyen gabonaszállító bárkát látnak. Tehát ilyenekből állt össze, de a történet az végig magát írta. Uh-huh. Végig magát írta, egyszerűen csak azt tudtam, hogy hova kell kiukadni, és még írhat, tehát hogy mondja, a középső részt azt akár tízszer hosszabban is meg lehetett volna írni, ugye, mert nagyon rossz dolog úgy beszélni, hogy az ember nem akarja lelőni a poént, ugye? Tehát a végkifejlethez bármelyik jelenetből el lehetett volna jutni, ugye? Tehát még lehetett volna fokozni ezt a különböző, mondjuk úgy, hogy a kalandjátéknak a helyszíneit. Mert hogyha azt mondom, hogy ez egy számítógépes játék, ugye, akkor minden egyes helyszínen valamit megoldanak, hogyha most belegondolsz. Van egy helyszínem, ott adódik egy konfliktus, amiből ki kell jönniük. Kijönnek, jön egy következő helyszín, adódik egy konfliktus, amit meg kell oldaniuk, kijönnek belőle, és jön egy következő helyszín. És végig mindegyik helyszínen ez történik tulajdonképpen, ugye? És minden helyszín más és más, mások a konfliktusok, ez teszi érdekessé, izgalmassá, olvasmányossá. Közben ugyanakkor ugye van a karácsony estének a leírása, ami állandóan halad előre, és hát csak a legvégén kapcsolódik össze a karácsony este meg a számítógépes játék, és hát nem mondjuk el, hogy mi a vége.
Jó, kérdezzetek.
gyakorlatilag ez nagyon jó volt ez az okfejtés, mert én elolvastam ezt a könyvet is, és őszintén megmondom, nem nagyon értettem meg a dolgot, és most vált világossá előttem az, amit a könyv tényleg jelentett. Valóban ez a számítógép függőség, hiszen ha jól emlékszem, van a könyvben olyan részlet is, hogy nem merik a fiút megszakítani.
Igen.
A játékban,
pontosan.
Mert az élete forog veszélyben. Köszönöm, ez nagyon helyre tette a dolgot.
Lenne olyan kérdésem, biztosan jártál úgy írás közben, hogy egyszer csak elfogyott a gondolatod, és nem tudtad, hogy hogyan folytass tovább. Na, ilyenkor mit szoktál tenni?
Hát ilyenkor abba hagyom, és van úgy, hogy én ha írok, akkor elkezdem írni, és akkor minél hamarabb a végére akarok jutni, és akkor megy az írás, és írom, és írom, és írom, és írom. De hát ilyenkor muszáj szünetet tartani. És nyilvánvalóan ez a szervezetnek bizonyos fokú védekezése. Bizonyos fokú védekezés, és akkor az ember nem jönnek a gondolatok. Hát akkor mit lehet csinálni? Akkor az ember várja addig, amíg jön, ugye? Tehát a sztori az ember agyában ott fut, és állandóan jelen van. Így aztán előbb-utóbb jön az ötlet. És akkor megy tovább a történet.
Jó, erre azért kérdeztem rá, mert én is jártam így, és akkor egész egyszerűen eszemágában se volt gondolkodni ott, hanem kikapcsoltam a gépet, és majd valamikor eszembe fog jutni.
Így van.
Lehet, hogy két nap múlva, egy hét múlva, és akkor utána
folytatódik
tovább.
Még annyit elmondok, ugye, hogy én a könyveimnek az ömét, azt hajón írtam. És hát a feneség akkor van, amikor a jó ötlet akkor jön, mikor az ember nincs számítógép közelben, mondjuk a fedélzeten lakodik, és akkor ugye jár az ember agya, jönnek a gondolatok, jönnek a jó ötletek, és akkor mire oda kerülök, hogy na, leadtam a szolgálatot, leülhetek a számítógép elé, addigra elfelejtem, hogy mi volt, csak azt tudom, hogy rohadt jó volt. és akkor hát van úgy, hogy újra beugrik, de úgy sose lehet megírni, szóval ha az embernek nem tudja rögtön leírni azt, ami jár az agya, utána már szerintem nem lehet olyan jól megfogalmazni, illetve hát ki tudja. Nyilván ez munkamódszer kérdése, hogy ki hogyan ír, mert biztosan vannak, akik egészen másként írnak, nekem ez van. Írom, másnap újraolvasom, amit előző nap írtam, kijavítom, ami ugye a szemembe ötlik hiba, azt kijavítom, és aztán megyek tovább a történettel.
A harmadik könyvnek a nagy eléd édesfiamat hozom elő. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb szellemi kihívás talán ez a könyv jelentette, tehát ennek a könyvnek a megírása. És számomra ez egy olyan könyv volt, ami nagyon nagyfokú odafigyelést igényelt tőlem, és épp azért, mert csak számítógépen tudtam olvasni, nem is olvastam végig. Egy nagyon jó könyv, nagyon oda kell figyelni, nagyon tanulságos, könnyű volt megírni?
Hát, hogy mondjam. Voltak részek, amiket nagyon könnyű, voltak részek, amiket nehéz volt. Szóval ez főleg itthon íródott, ez a kötet, és hát most lehet, hogy nagy titkot árulok el, hogyha nekem akkor volt éppen egy 15 és fél éves fiam, ugye, aki, meg hát volt annak egy bátyja, aki szintén volt 15 és fél éves, én is voltam 15 és fél éves, úgyhogy volt anyag, volt honnan meríteni, ugye, az embernek. Sokszor a legnehezebb az volt, hogy kitalálni, hogy miről szóljon. Hogyha már megvan, akkor ezek ilyen, mennyi, 4-5 oldal? 6 oldal hosszú írások körülbelül. Megírni már könnyű volt. Az első, tehát a, mondjuk így, hogy a piszkozatot. Mert az igazság az, hogy ez többször át lett dolgozva, ez mindegyike. Mindegyike többször át lett dolgozva, nagyon sokat húztam belőle, nagyon sokat. Miután én ezt itthon írtam, megírtam, és akkor ugye a legszigorúbb kritikusnak, a feleségemnek elolvastam, és nagyon sok mindenben ugye nagyon jók a meglátásai, és nem azt mondom, hogy szót fogadtam, hanem elfogadtam. Elfogadtam és húztam belőle, átírtam. Végül is valóban vannak részek, amiben nagyon sok munka van, vannak részek, ami úgy volt jó, ahogy elsőre megírtam, például a nem tudom a címét, nem ugrik be, az, amikor a papa mesél a fiatal koráról. Arról, hogy gimnazista volt és önkéntes tűzoltó volt, meg ilyenek, így beugrik, hogy melyik rész.
Jó.
Szóval az a rész, azt ahogy megírtam, az a szinte változtatás nélkül kerül bele. Ez erre így nagyon emlékszem, hogy ez így volt. És hát nagyon sok esetben az, hogy mi legyen a témája a következő résznek, az okozott sok fejtörést. Ha a téma megvolt, akkor már könnyen adódott. Volt olyan, amelyik adta magát, ugye, amikor a egész véletlenül a kisebbik fiam, ugye, volt ilyen kétnapos bécsi osztálykirándulás, vagy egynapos, nem tudom, már mindegy. De van ugye egy ilyen osztálykirándulás Bécsbe a könyvben szintén. Az ötlet az, hogy Bécsbe mennek, ugye, az jön a családból, aztán ami történik a könyvben, az már nem a való, de annak égi mással.
Nekem most egy visszagondoltam, mert valami zoknis dolog jutott eszembe. Talán kicsi az okni, nagy az okni, vagy kettő kell, vagy egy kell.
Nem tudom.
Valami ilyesmi volt. A gyerekek mit szóltak ehhez a könyvhöz? Olvassák-e a könyveidet?
Mármint a fiaim,
igen,
a saját könyveimet?
Igen. Hát,
szerintem elolvasták. Biztosan.
Tehát olyan direkt visszajelzés nincs?
Ebből nem kérdezem meg, hogy elolvasták-e vagy sem. De hát ezt a gyere ide édesfiamat mind a kettő ismeri, mert én mindegyiket felolvastam nekik. És hát rajtuk láttam, hogy ül a dolog, és hogy jó, és hogy... Tehát ők voltak az első hallgatók. Tehát ha ők nem olvasták el a megjelenés után, ők akkor is ismerik.
Tehát a többi könyvedre vonatkozik az, hogy nem kérdezed meg,
nem
tőlük, hogy elolvasták, vagy nem. Feleséged elolvassa a könyveidet?
Hát természetesen.
Kritikát kapsz tőle? Vagy amikor már kéziratban van, akkor is ismeri a könyveket, tehát mindegyiket megosztod vele olyan szinten, amilyen szinten?
Miután? Ez nagyon érdekes, ha az ember számítógépbe ír, egészen más számítógépbe írni, mint írógéppel. Én írógéppel nagyon keveset írtam, de azért írtam dolgokat. Az írógéppen sokkal jobban látszik a hiba, a számítógép képernyőjén az ember könnyen átsiklik. És ezért aztán nekem az volt a technikám, hogy ugye kinyomtattam a könyvet, kinyomtattam a kéziratot, és felolvastam a feleségemnek. És amíg olvasom, addig mindig ugye van a kezembe toll, és ahogy veszem észre a hibát, azt rögtön javítom benne, és akkor utána, miután az egészet felolvastam, akkor megy be a számítógépbe, és kijavítom a hibákat. Van úgy, hogy tehát a véleményét azt mindig elmondta róla, elmondja róla. Van úgy, hogy változtatásra inspirál, van úgy, hogy nem. Úgyhogy asszonyról ezt tudom mondani, szóval biztos, hogy... És hát azt is tudom róla, hogy amikor megjelenik a könyv, akkor úgy is elolvassa. És mondja, milyen érdekes, teljesen másképpen viszonyul hozzá, mint amikor hallgatja.
Uh-huh. Jó, kérdezzetek.
Volt, hogy már megváltoztatta a cselekmény menetét?
Mármint a feleségem, amit mondott? Nem emlékszem, de azt tudom biztosan, hogy a javaslatára változtattam, hogy ilyen teljesen cselekmény menetét, ezt így meg nem tudom mondani. Ezt így nem tudom.
Milyen terveid vannak még az írás szempontjából?
Hát egyenlőre nincsenek. Nincsenek tervek. Most ez a szótár, ez az elsődleges. Ha ez megjelenik, akkor ez jövő novemberre jelenhet meg. Lehet, hogy előbb tudjuk hozni, hogyha össze tudjuk szedni a pénzt a kiadásra, úgyhogy teljesen megfinanszírozni, akkor előbbre lehet hozni. Hát nem tudom. Én egyébként se szoktam tervezni, hogy az ötlet az úgy egyik pillanatról a másikra jön, hogy hoppá, ezt meg kell írni. És akkor az ember írja. Egyiket se terveztem be, hogy ez lesz, vagy az lesz. Mindig jön valami, aminek hatására megírom.
Ugye az 1990-es évekre tehető az első könyvet, vagy talán nem. Még egy picit előbb?
Nem. 97-ben jelent meg a... Hát 95-ben kezdtem írni a Pankon 3-an, és 97-ben jelent meg a Jamina országtól az Operenciáig, 98-ban a Bonjour Indonézia, utána 2000-ben a Gudruna katona, 2001-ben a Gyere ide, édesfiam, azt hiszem 2002-ben a Isten hozta Panamába, vagy az később, nem is tudom már az mikor.
Jó, azért hoztam elő az évszámot, mert akkor már több mint 10 év rálátásod van arra, hogy milyen nehézséget jelent manapság megjelentetni egy könyvet. Tehát, hogy ugye 1997-től a mai évig bezárólag tudod. Erről mesélj nekünk valamit, hogy működött 10 évvel ezelőtt, és hová irányult manapság egy könyv megjelentetésre.
Akkor is nehéz volt, most is nehéz. Ugye? A nagyon nehéz ugye az a kiadót szerezni. Nagyon nehéz olyan kiadót szerezni, amelyik nem kér pénzt. Én az első két könyvemet finanszíroztam. A Jamina országtól az Operenciáig, meg a Bonjour Indonéziát, utána a szegedi Bábához, Bába és Társa könyvkiadóhoz elvittem a Gyere ide, édesfiam. Volt az első, ami ott megjelente, azt mondta, hogy ők mondták azt, hogy hát aki jó kéziratot hoz, attól nem kérnek pénzt, aki rossz kéziratot hoz, attól kérnek pénzt a megjelenésre. Úgyhogy a Bábánál nem kellett nekem fizetni semmit. Igaz, hogy honoráriumot se adnak, könyvet adtak cserébe. Úgyhogy nem tudom, természetesen a magyar irodalomban vannak, akik ugye megélnek az irodalomból, vannak akiknek, nagyon soknak nyilvánvalóan, akiknek, hogy mondjam, a családi büdzsébe hoz az irodalom. Nagyon sokan vannak, akik nullszaldósok, azt hiszem a legtöbben. Nagyon sokan vannak, akik fizetnek azért, hogy megjelenhessenek. Na most az, hogy ők fizetnek, vagy szponzorok fizetnek, az megint más kérdés. Hát én ugye nem vagyok könyvkiadó, nem nagyon látom a dolgaikat, de amiket így tudok, példányszámok azok nagyon lecsökkentek. Egy sikerkönyv, ami sikerre számíthat, az mit tudom én, 5000 példányban megjelenik? Nem tudom biztosan, hogy megjelenik-e annyiban. Én most nem a lektőrökről beszélek, ugye, tehát Lőrincsel Lászlóról vagy a... Nem tudom, van ez az ápolónő, aki ír ilyen krimiket meg, tehát nem ezekről a krimikről beszélek természetesen, mert ezek ilyen 50 000-es példányszámban jelennek meg, hanem hát irodalomról. 500 000 példányban jelennek meg, verses kötetek 500-ba sem, úgyhogy ilyenekkel lehet számolni. Ez viszont ennek az a pozitív oldala, hogy ilyen számú kiadást még úgy, ahogy meg lehet finanszírozni saját zsebből is, ugye, aki akarja, hát én most már nem akarom finanszírozni a saját könyveimet. Hát ez a szótáram, ez elnyerte a kiadónak a tetszését, a Tinta kiadó fogja kiadni, amelyik szótárakra szakosodott, ugye, tehát eleve jó helyre került a kézirat. De hát szponzorokat ők is kérnek, ott sikerült szerezni szponzort, egyébként a Bonjour Indonéziához is sikerült szponzort szerezni, úgyhogy az nekem nem került pénzbe, nekem csak az első könyvem került pénzbe, a Jamina országtól az operenciáig. Úgyhogy ilyen a helyzet.
Amit ennek a folytatása lenne, az ugye, tehát szerencsére neked is sikerült megérned azt, hogy több könyvedet ugye a kezedbe vehettél, fizikailag megfoghattad, és az a szellemi energia, amit belefektettél, az testet töltött a könyv formájában. Most ugye olyan időszakot élünk, amikor hát szinte azt lehet mondani, hogy lehetetlen könyvet megjelentetni, vagy ha lehetne is, olyan minimális néhány százas példányszámba fogyna el, hogy valahol megkérdőjeleződik, hogy mi is ennek az értelme, de ott van az internet. Hogy látod azt a lehetőséget, amit az internet nyújt, hogy akár szöveges formátumban megjelenhet, akár hangos könyvként megjelenhet, a kettő között van-e olyan különbség, ami azt mondja egy szerzőnek, hogy fáj a szívem, hogy mégsem jelenhetett meg fizikailag az a könyv papírformában, hanem csak az interneten, vagy hát lassanként úgyis az lesz a jövő?
Szerintem a jövő mindenképpen a, nem is azt mondom, hogy internet, hanem az elektronikus könyv. Ugye az, hogy interneten megjelenik, azt megint két felé kell venni, hogy ugye megjelenik egy e-könyv formátumban, egy e-könyv kiadónál, vagy pedig az ember csak kiteszi az internetre szabad prédának, hogy mindenki olvassa, aki hozzájut. Ez az e-könyv kiadás szerintem még mindig, nem azt mondom, hogy döglődik, pedig ez lenne a jó kifejezés rá igazság szerint, de hát a döglődik az szokott, aminek van múltja. Az e-könyv kiadásnak még nincs múltja Magyarországon, hát mondjuk azt, hogy döcög nagyon. Nem akar beindulni, állítólag nyugaton, az Amazonnál állítólag az idén, vagy idén fordul, tehát hogy több e-könyvet adnak el, mint papír alapú könyvet. Hát ez Magyarországon még messze van. Nekem a Gudrun a katona című regényemet, a bookmania.eu internetes portálon e-könyv formájában árulták 500 forintért, egyet se vettek meg, illetve kettőt megvettek a könyvkiadó tulajdonosai, hogy teszteljék a vásárlás menetét, és meg hogy hát, hogy érdekli, mondjuk nyilván hozzá tudtak volna jutni másként is, hogy milyen a könyv, mert érdekelte őket. Most mondta, egyébként a Kultszoft Zrt. Működteti az oldalt, most mondták föl, hogy semmiféle pénzforgalmat nem generált az oldal, egyszerűen nem hajlandók venni az ingyenes dolgokat, azokat letöltik, a fizetőseket ott hagyják. Valami, nem tudom, milyen gyökeres változásnak kell lenni, hogy beinduljon a fizetős e-könyvforgalom, mert nekem, én csodálkozom, amikor úgy néha az ember úgy beesik az Amazon oldalára, az e-könyveknek is olyan az ára, mint majdnem, mint a nyomtatott. Szóval nyilván valamivel kevesebb, de ugyanaz, majdnem olyan, tehát húzos, ilyen 10-20 dollárokért lehet kapni e-könyveket. A másik az, hogy ugye nekem ez a Lelked rajta című kéziratomat, ugye az ember interneten keres könyvkiadókat, és amikor valami újat talál, akkor próbálkozik. Nem tudom, megint a Novum Verlag, egy német vállalkozás, aminek Németországban, Ausztriában, Svájcban és most már Magyarországon is van ilyen filiália, tehát leányvállalata, soproni székhelyen működnek. Oda elküldtem ezt a Lelked rajta kéziratot, azt mondták, hogy nagyon jó, kiadják természetesen. 750 ezer forintot kell fizetnem, és akkor, mit tudom én, 5000 példány, vagy 3000. Szóval kiszámoltam azt, hogy nekem annyit kell fizetnem, hogy a teljes egészében meg kell finanszíroznom a könyvkiadást, plusz még, mit tudom én, egy olyan 10%-os hasznot a könyvkiadónak, akkor kinyomtatják, és a befolyó összegből én akkor leszek nullszaldós, ha 3000-et eladnak, és akkor lesz 100-valahány ezer forint hasznom, ha eladják mind az 5000-et. Tehát ez egy ilyen nagyon jól megszervezett vállalkozás, ahol biztos, hogy a könyvkiadó nem bukhat. De hát megértem nekik, hogy azt elképzelhetőnek tartom, hogy ők fizetnek nekem mondjuk 150 ezeret csak, és kiadják, de hogy én abba 10 fillért fizessek, arról szó se lehet. És akkor azt mondtam, hogy akkor, ha ők ilyen feltételekkel adnák ki, akkor már inkább megéri azt, hogy kiteszem az internetre, és bárki ingyen elolvashatja. Ugye? És ahogy látom, ugye, mert van rajta statisztikám, lassan ott vagyok, hogy a 3000-es olvasó, ha egy kattintás azt jelenti, hogy elolvassák. Ugye sose lehet tudni az interneten, hogy mit jelent egy kattintás. Tehát ez azt jelenti, hogy a könyvemet olvassák, és nekem mégse került 750 ezer forintomban.
De haszna van belőle?
Semmi. Hát abból nem lehet megélni, na de hát most mi van akkor, hogyha én fizetek 750 ezeret, kiadják, és mit tudom én, eladnak belőle 3000 példányt. Jó, ha eladnak 3000 példányt, akkor nekem visszajön az a pénz, amit ráfizettem.
Na de erre nincs biztosíték.
Hát semmi az égvilágon. Úgyhogy én az, ugye lehet, hogy a magyar internetező lett elrontva az elején, hogy minden ingyenes volt, és most rohadtul nem akarnak fizetni semmiért az emberek, ami az interneten található, de szerintem aki az internetes elérésekért, az biztos, hogy én se szívesen fizetek. Én se szívesen fizetek, ha nekem fölkínálják azt, hogy egy újság előfizetést, és akkor, tehát, hogy ugye, tehát napi lapot pénzes előfizetéssel olvashatok, hát kellene a fennének. Hát.
Jó, én megköszönöm a beszélgetést, adtunk egy rövid szünetet, és utána előkerül a Lelked rajta című kötette Pistának, és arról fogunk beszélgetni. Jó. Jó,
ez a lelkedalt, ad, kérdezzem meg, ez a lélekvándorlás, ez a reinkarnációval kapcsolatos?
Igen.
És saját élménye is van hozzá?
Van.
Jó.